A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Énekeljük testvérek a 401. éneket. Hadd fűzzek egy megjegyzést ehhez az énekhez, mielőtt elénekeljük. Pál apostol azt írja a korintusi levélben, hogy énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is. Jó lenne, ha úgy énekelnénk ezt, hogy az értelmünk is vizsgálja, hogy elmondhatjuk-e mi a magunk esetében, hogy ez így, ahogy itt le van írva, él rám is érvényes és igaz. Majd meg fogjuk látni aztán az ige hirdetésben, hogy milyen fontos az, hogy ezt most tisztán lássuk, hogy ez az én vallomásom, vagy pedig még nem. Az első versét énekeljük így fennállva, ahogy szoktuk, és utána a többit majd leülve. A 401. ének így kezdődik. Szívem szerint kívánom utolsó órámat. Ülve maradva hajtsuk meg a fejünket Isten előtt, imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, magasztalunk téged a te halálodért. Köszönjük, hogy engesztelő áldozat volt az. Dicsőítünk, hogy haláloddal és feltámadásoddal megtölted a bűn és a halál a kárhozat erejét. Köszönjük, hogy éppen szenvedéseddel, kínhaláloddal és feltámadásoddal nyitottál nekünk újra utat és kaput az életbe. És köszönjük, hogy éppen ezért nem kell rettegve gondolnunk saját halálunkra. Ó, segíts, Urunk, hogy mi is elmondhassuk személyes vallomásunként, mivel nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Szabadíts meg minket attól, hogy félünk az élettől is, és félünk a haláltól is. Könyörülj rajtunk, akik nélküled két dolgot tudunk legkevésbé, élni és meghalni. Ajándékozz meg ezzel a bizonyos reménységgel, amiről itt most énekeltünk. Segíts mindnyájunkat, hogy túllássunk elmúláson, halálon, gyászon, hogy ne rettentsen minket az a gondolat, hogy egyszer majd a mi szívünk is utolsó dobban, hanem hadd tudjunk örömmel élni, veled és benned, bármilyen körülmények között, és hadd tudjunk majd örömmel és békességgel hozzád hazamenni, bármikor következzék is az be. Kérünk, hogy bátoríts és erősíts meg minket most küldetésünk jobb végzésére, és bátoríts, erősíts meg minket, hogy ha váratlanul ér is majd halálunk, ne találjunk készületlenül. Köszönjük, hogy annyira szeretsz, hogy még erre is fölkészítesz minket. Így szólj hozzánk most nagy szeretettel és nagy hatalommal, szent lelked erejével. Amen. Isten igéjét a Sámuel első könyve 31. részéből hallgassuk meg. A Sámuel első könyve 31. részében így szól Isten igéje. Megütköztek a filiszteusok Izraellel, és elfutottak Izrael férfiai a filiszteusok elől, és elhullottak a seb miatt a Gilboa hegységén. A filiszteusok pedig utolérték Sault és az ő fiait, és megölték Jonatánt, Abinádábot és Málkisuát, a Saul fiait. A küzdelem pedig igen heves lett Saul ellen, amikor megtalálták őt a kézíves emberek, és igen megrettent a kézívesektől. És ezt mondta Saul a fegyverhordozójának: húzd ki kardodat, és szúj keresztül azzal engem, hogy valami módon reám ne jöjjenek-e körülmetéletlenek, és keresztül ne szúrjanak engem, és gúnyt ne üzzenek belőlem. Fegyverhordozója azonban nem akarta, mert nagyon félt. Akkor Saul vette a kardot, és belé bocsátkozott. Fegyverhordozója, amint meglátta, hogy Saul meghalt, ő is belé bocsátkozott az ő kardjába, és vele együtt meghalt. És meghalt Saul és az ő három fia és fegyverhordozója, sőt emberei is mindnyájan egyenlőképpen azon a napon. És amikor meglátták Izrael férfiai, akik a völgyön túl és a Jordánon túl laktak, hogy Izrael férfiai elfutottak, és hogy Saul és az ő fiai meghaltak, elhagyták a városokat és elmenekültek. A filiszteusok pedig eljövén azokban laktak. És történt másnap, amikor a filiszteusok kimentek, hogy kirabolják az elesetteket, megtalálták Sault és az ő három fiát, akik a Gilboa hegyén estek el. És levágták fejét és fegyverzetét lehúzták, és elküldötték a filiszteusok tartományába szerte szét, hogy hírt mondjanak bálványaik templomában és a nép között. És a fegyverzetét Astarót templomában helyezték el, a testét pedig felfüggesztették Bét-Sán kerítésére. Amikor értesültek erről Jábes Gilead lakói, hogy mit cselekedtek a filiszteusok Saullal, felkeltek mindnyájan a vitéz férfiak, és egész éjjel mentek, és miután levették Saul testét és az ő fiainak testét Bét-Sán kerítéséről, elmentek Jábesbe, és ott megégették őket. Csontjaikat pedig felszedték, és eltemették a tamariszfa alatt Jábesben. És böjtöltek utána 7 napig. Kedves testvérek, több mint egy hónapig olvastuk Sámuel első könyvét fejezetről fejezetre bibliaolvasó kalauzunk szerint. Ez ennek a hosszú és gazdag könyvnek az utolsó fejezete. És egyben ez Saul királynak a vége. Róla szól ez az egész könyv, sok érdekes, izgalmas, tanulságos történetet olvashattunk most újra az ő életéből, és Isten tetteiről, és ime itt a szomorú vége Izrael első királyának. Megdöbbentő ez a fejezet. 10-szer egymás után ismétlődik ez, hogy megölték, elhullottak, lefejezték, meghalt, kardjába bocsátkozott, aztán jönnek a szörnyűségek a részletekben is, még az elhunyt Saul királynak is levágják a fejét, leszedik róla a fegyverzetét, kirabolják az elesetteket, a fejét a bálványtemplomuk templomába viszik, a testét az egyik város kerítésére akasztják föl, onnan viszik el azután jótét lelkek, hogy tisztességgel eltemessék. Halál, halál, halál. Szörnyű, sötét fejezet ez a Bibliában. Viszont ha már elénk hozta ezt Isten, akkor ne csukjuk be a szemünket, mintha nem lennének ilyen szörnyűségek. Vagy ne tegyünk úgy, mintha nem ez lenne az, amiben leginkább megegyezünk mindnyájan, hogy egyszer kivétel nélkül meg fogunk halni. Olyan szörnyű vakság és ostobaság az, hogy ha valamiről bizonyosan tudhatja az ember, hogy bekövetkezik, mégsem készül rá. Olyan szomorúvá tesz mindig az, amikor valaki nem akar hallani a halálról, és nem akar beszélni róla, amikor az tabu, valami rettenet, ami majd egyszer úgy is elkövetkezik, de nem kell arról beszélni. Az életünk legjelentősebb utazására el kell indulnunk, és semmiféle előkészületet nem teszünk. Mintha valaki felszállna egy hosszú út előtt a vonatra úgy, hogy semmit nem pakol össze, semmit nem visz magával, jegyet sem vált, igazolványa sincs, semmi sincs. Felszáll, és valahogy majd megérkezik. Gondolkozó ember esetében ez elképzelhetetlen. És ez az életbe vágóan fontos nagy út mégis olyan keveseket érdekel, olyan kevesen készülnek fel tudatosan erre. Ezért van azután, hogy olyan sokakat készületlenül talál. És nem kell ám ahhoz Matuzsálemnek lenni, hogy valakinek bekövetkezzék élete utolsó pillanata. Nagyon sokszor temetünk mi fiatal embereket, meg életük delén állókat is, akiknek a rokonai megdöbbenve csodálkoztak, hogy nem hittük volna, hogy ilyen korán bekövetkezik. Hát miért, mire alapozzuk azt, hogy nagyon sokára következik be? Ki tudja azt magáról vagy egy másikról, hogy mikor következik be? Az bizonyos, hogy bekövetkezik, és bizonyos, hogy nem tudjuk, hogy mikor. Akkor értelmes és felelős ember számára ebből egy valami következik, hogy most kell felkészülnem rá. Aztán, ha kész vagyok, bármikor bekövetkezhet. Ez a probléma ki van kapcsolva. Készen vagyok, bármikor jöhet. Pál apostol többször került életveszélybe. Többször tartották hosszabb, rövidebb ideig úgy börtönben, hogy valószínűnek tűnt, hogy kivégzik, hogy onnan többé nem jön ki. És olyan nagy belső szabadsággal, emelkedettséggel, világossággal tud beszélni arról, hogy mi lesz, ha kiengedik, és mi lesz, ha kivégzik. És ezek egyenlő eséllyel esnek latba. És mind a kettőre kész. Nem mondja azt, hogy elegem van a sok kellemetlenkedő, értetlenkedő, nehézkes emberből, meg elegem van már a betegségemből, meg ezekből a nyilkos római börtönökből, meg akarok halni. Nem mondja. De azt sem mondja, hogy jaj, csak kiszabaduljak még, jaj, nehogy be kelljen fejeznem az életemet. Azt írja például a Filippi gyülekezetnek, hogy akár életben hagynak, akár kivégeznek, csak hogy a Krisztus dicsősége egyre nagyobb legyen. Ha még találkozunk, megyek örömmel hozzátok, és folytatom a munkát. Ha ezen a földön már többet nem találkozhatunk, megyek örömmel az én Krisztusomhoz, mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Teljes szabadság, aki tisztán látja a dolgokat, aki előtte és idejében végig gondolta, aki tájékozódott és felkészült, és kész mind a kettőre, mert tudja, hogy bármelyik bekövetkezhet, és egyikhez sem ragaszkodik, szabad. Mert egészen rábízta magát arra a Krisztusra, aki életnek és halálnak diadalmas ura. Nos, ezért gondoltam arra, hogy nézzünk szembe egyszer azzal, hogy egyszer mindnyájan meghalunk, és engedjük, hogy Isten fölkészítsen minket erre. Kezdjünk el készülődni erre. Olyan szép hitvallás ez az ének, amit elénekeltünk. Érdemes lenne otthon még egyszer elolvasnunk szépen apróra, hogy aki ezt elmondhatja, az ugyanolyan szabad ember, mint amilyen Pál apostol volt. És minden igazán hívő ember ilyen szabaddá válik. És ez nagyon sok energiát megspórol hasznos célokra. Úgy próbáljunk erről a kérdésről ma este röviden beszélni, hogy megpróbálom egész röviden összefoglalni a történetet, hogy jobban értsük, amit felolvastam most, és utána nézzük meg, hogy ki az, aki készen van a halálra. És miért nem kell, és nem szabad, hogy ez tabu téma legyen. És miért különös kedvessége, szeretete Istennek, hogy idejében készítget erre mindnyájunkat. Azért készít erre, hogy jobban tudjunk élni. Amíg itt tart, szabadabban, felszabadultan, teljes erővel a küldetésünket végezve, örömmel végezve tudjunk élni. És hogy másként tudjuk elengedni azoknak a kezét is, akiket viszont elhív mellőlünk menet közben. Nos, arról van itt szó, hogy a filiszteusok, Izrael akkori örök ellensége ismét támadást indított a nép ellen, és Saul megpróbál védekezni. Csak hogy Saul ekkor már Isten nélkül hadakozik. Amíg Istennel járt, addig sokszor óriási túlerővel szemben is ragyogó győzelmeket aratott. Vagyis, hogy nem ő, hanem ő is úgy nyugtázta ezt, hogy kezünkbe adta az Úr a mi ellenségünket. Aztán egyszer megfordult a dolog, és azt mondta, hogy tudom én ezt már Isten nélkül is. Emlékoszlopot állítatott magának az egyik győzelem után, nagyra nőtt Saul, Isten pedig egészen kicsivé zsugorodott a számára. És ettől kezdve magára maradt. És Isten nélkül, tőle függetlenné válva, vezette a rábízott népet egyik tragédiából a másikba. Nos, itt a támadás is győzelemmel végződik, óriási győzelmet aratnak a filiszteusok. Egész nap tartott a csata, hajnalban kezdték, és késő este még nincs vége, úgyhogy az elesetteket is csak másnap rabolják ki, pedig azt lehetőleg még aznap el szokták végezni. Saul szeme láttára ölik meg három fiát ott a csatában, utána őt is megsebesíti egy nyíl, és amikor észreveszik, hogy ő az, körülveszik a filiszteus íjászok, és mindenképpen az életére törnek, azért kéri a fegyverhordozóját, hogy szúrja őt agyon, ne következzék be az a szégyen, hogy sebesülten elfogják. A fiú azonban fél, és tiszteli a királyt, és nem viszi rá a lélek, hogy beledöfje királyába a kardját. Erre Saul öngyilkos lesz. Belé bocsátkozék a kardjába. Ezt látva a fiú is öngyilkos lesz. Próbálják védeni a holttesteiket, még a testőrei, de ők is kivétel nélkül mindnyájan elhullanak ott. Nem valami szép halála volt Saulnak. Ez nem hősi halál, hogy valaki öngyilkosságot követ el. A krónikák könyve, ami nem csak leírja az eseményeket, hanem értékeli is mindig, itt a különbség. A Sámuel és a királyok könyve és a krónikák könyve leírása között, hogy ugyanazt írja le mind a kettő, csak a krónikák teológiai szempontból értékel mindent. Ezt fűzi hozzá még ehhez az eseményhez, meghalt azért Saul az ő gonoszsága miatt, mivel vétkezett az Úr ellen, az Úrnak igéje ellen, amelyet nem őrzött meg, sőt az ördöngőst is megkereste, hogy megkérdezze, és nem az Urat kérdezte. Ezért elveszté őt az Úr. Saul olyan messze sodoródott Istentől, hogy egy kritikus helyzetben nem az Urat kérdezte, hanem elment az endori halott idéző asszonyhoz, és tőle tudakozódott. És a Biblia többször említi, hogy Isten előtt a legszörnyűbb bűn az, amikor őt megkerülve, az ördög segítségét kérve akarja valaki megtudni a jövőjét, vagy akar tájékozódni. Izrael királya ide erre vetemedett. Ó, de sokan lettek öngyilkosok már azóta is azok közül, akik Istent megkerülve az ő háta mögött akartak megtudni valamit, amit ő jónak látott elrejteni tőlünk, vagy amit tőle kellett volna megkérdezni és megtudni. Nem hősi halált halt Saul, hanem belebocsátkozott az ő kardjába. Amikor ezt a nép megtudta, a környező városokból elmenekültek, a filiszteusok pedig nyitva találták ezeket a városokat, és egész Izrael földjének a szívébe behatoltak, és ott laktak ezekben. Ünnepelték saját győzelmüket, aztán másnap Sault meggyalázták, úgy, ahogy azt olvastuk, és ezek a bizonyos Jábes gileádi kedves emberek jöttek azután el, egész éjszaka erőltetett menetben, és tisztességgel eltemették volt királyuk holttestét. Nos, ennyit a történetről, amelyikben újra és újra ezzel találkozunk, hogy halál, halál, halál. Néhány fontos bibliai igazságot próbáljunk most végig gondolni ennek alapján. Az egyik az, hogy két véglet között hánykolódik a legtöbb ember. Sokan vannak, akikre illik a zsidókhoz írt levél második részének ez a mondata, hogy egész életükben rabok valának a haláltól való félelem miatt. Akiknek a halál rettenetes mumus, amiről nem is illik beszélni, és egész életükben rabokká teszi őket. A másik véglet, akiket Pál apostol idéz a korintusi levél végén, akik azt mondják, hogy együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk. Az egyik végig retteg a haláltól, a másik cinikus könnyedséggel túl akarja tenni magát a halál tényén, de tulajdonképpen ez is a félelmét leplezi le. Mi a bibliai magatartás? Az, amit Dávid király az egyik Zsoltár imádságában így mond, életem ideje kezedben van. Nagyon fenyegetett helyzetben volt akkor Dávid. A szabad ég alatt aludt, minden bokor mögül orgyilkos leselkedhetett rá, egyáltalán nem volt biztonságban az élete. Fél is. És akkor a félelmét kiönti egy imádságban Isten elé, és ebben hangzik el ez a mondat, hogy életem ideje kezedben van. Aztán lehajtja a fejét, és alszik hajnalig. Nem az én kezemben van. Nincs kiszolgáltatva ellenségeimnek és senkinek semminek. Te határozod meg azt, hogy mikor legyen vége. Mint ahogy te határoztad meg azt is, hogy mikor kezdődjék. Nem én döntöttem el, hogy mikor szülessek. Még csak nem is a szüleim. Te szabtad meg, mindenható Isten. Olyan jó, hogy a végét is te szabod meg. Akkor emiatt most már nem kell izgulnom. Emögött a vallomás mögött békesség van. Ebből biztonság és bizonyosság sugárzik. A te kezedben van, nem kell féltenem, nem kell minden áron meghosszabbítanom, nem szabad önkényesen megrövidítenem. E fölött is te uralkodsz, mint ahogy minden fölött, amit tőled kaptam. És ha most az új szövetségre ugrunk át, akkor láthatjuk, hogy minden Jézus Krisztusban hívő ember szívébe ez a békesség költözik be a halállal kapcsolatban. Mit mondott Jézus Máriának és Mártának, akik a testvérüket siratták Betániában? Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Nem különös, hogy Jézus azt mondja, hogy az ő személye, ő maga az élet. És aki együtt él ő vele, mert benne hinni ezt jelenti. A fölött nincs hatalma a halálnak. Egyszer annak a szíve is megáll, de túléli a halálát. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él az. Vége lesz a számára mindannak, ami ebben az életben a bűn miatt rossz, és kiteljesedik a számára mindaz, amit már ebben az életben kapott Jézus Krisztustól, akiben ő hisz. Hát akkor ebben semmi tragikus nincs. Hát persze, hogy nincs. Hát maga Jézus így beszél a halálról, amikor búcsúzik a tanítványaitól, hogy előre megyek, helyet készítek nektek, mert az én atyám házában sok lakóhely van, aztán majd magamhoz veszlek titeket, és ti is ott lesztek, ahol én vagyok. Hát az rossz lehet. A Jézusban hívő embernek a halál ezt jelenti. Ott lesz, ahol Jézus. Már itt is ott van. Ez jellemzi. Ez a hitnek a lényege, hogy együtt élek vele. De mi ez a közösség ahhoz a teljes közösséghez képest, amit ő nekünk az örökké valóságban a mennyei Jeruzsálemben ígért. Aki itt ezt az előleget hittel tőle elfogadja, az bizonyos lehet abban, hogy már most övé a teljesség. Van egy régi római közmondás, amelyik így szól, az élet a boldog halálra való felkészülés ideje. Igaz ez, testvérek? Én megmondom őszintén, hogy én nem szeretném, hogy ilyen szánalmas életem legyen. Hogy egy életen át a boldog halálomra készülök. Az élet a boldog halálra való készülés ideje. Jézusnak ez volt a földi élete? Haldoklik a kereszten, rettenetes kínok között. Néhány perce van már csak hátra. És mit csinál? Gondoskodik az édesanyjáról, még onnan is. Ott vége rendelkezik utolsó leheletével, és rábízza őt Jánosra, hogy legyen a gondviselője. Isten előtt mentegeti azokat, akik őt keresztre juttatták, és még ott is közben jár és esedezik, hogy bocsáss meg nekik, atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Kegyelmet oszt egy bűnösnek, egy rablógyilkosnak, aki ott kéri tőle a kegyelmet, és ő mindig akkor és annak adja, aki kéri. Az utolsó pillanatokig dolgozik Jézus, végzi a küldetését. Pontosan azt csinálja a kereszten utolsó erejével és leheletével, amit egész földi életében tett.
hogy minket nyomorultakat oda segít Istenhez, hogy nyitogatja előttünk a mennyország kapuját, hogy besegít és megsokszorozza az erőnket, hogy engeszteli az atyát és közben jár értünk, és közben gondoskodik egy síró özvegyasszonyról, akinek most a legidősebb fia is meghal, ugyanazt csinálja, amit egész életében, a küldetését teljesíti. Én nem vallom ezt, akármilyen sok bölcs római közmondást is tanultam, hogy az élet a boldog halálra való felkészülés ideje. Én vallom azt, hogy az élet az Istentől kapott küldetésünk végzésének az ideje az utolsó pillanatig, és az örök élet elfogadásának az egyedüli és kizárólagos alkalma. Aki a küldetését végzi, és Jézustól a bűnbocsánatot, az üdvösséget elfogadta, az él teljes életet. Akármilyen külső körülmények között tudja is ezt megvalósítani. Nos, Saul egyáltalán nem ezt csinálta. Saulnak nagyon világos küldetése volt. Istentől kapott gyönyörű szép küldetése, és nem azt csinálta. Elcsúszott a maga dicsőségének a keresése felé, megszakította az Istennel való közösséget, a maga ura akart lenni, és bajt bajra halmozott, és miatta sokan mások is sokat szenvedtek. Nem ostobaság az, amit az egyik középkori szerzetesrend mondogatott, hogy a tenyerünkbe írt két M betű emlékeztessen csak minket arra, hogy egyszer meghalunk. Memento mori. Emlékezz arra, hogy egyszer meghalsz. De erre nem rettegve kell gondolni, hanem ezzel az egyszerűséggel, ezzel a reménységgel, ezzel a bizonyossággal, amiről az énekünk is szólt. Ha valaki már elmondhatja, hogy nekem az élet Krisztus, akkor ez a mondat így folytatódik, hogy és a meghalás nyereség. Isten segítsen ki tehát bennünket mind a két végletből. Abból is, hogy a halál rettegésben tart, abból is, hogy együnk, ígyünk, úgy is meghalunk, és nem készülünk föl a halálra. Isten segítsen el minket oda, amit Jézus mond, aki hisz én bennem, ha meghal is, él az. És végezzük a küldetésünket, a tőle kapott küldetésünket, engedelmesen, örömmel, ameddig csak engedi ezt nekünk. Egy másik bibliai megállapítás a halállal kapcsolatban az, amit a zsidókhoz írt levél 13. részében így olvashatunk, emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik szólták nektek az Isten beszédét, és figyelvén életük végére kövessétek hitüket. Az életünk vége a Szentírás tanítása szerint különösen fontos, hangsúlyos szakasz. Többekről olvasunk a Bibliában is, akiknek az élete eleje olyan szép és tiszta volt, és az életük végén valami nagy baj történt. Azt mondja itt az ige, hogy ha a ti elöljáróitoknak az élete vége is Isten akarata szerint való, akkor kövessétek a példájukat és a hitüket. Hadd említsek két negatív és két pozitív példát. Gedeonról tudjuk, hogy Isten milyen szép feladattal bízta meg, és ő milyen engedelmesen, bölcsen teljesítette azt, és Isten felhasználta őt az egész nép szabadítójaként. És egyszer a győztes csata után mégis elfogadta azt, hogy a zsákmányolt arany fülbevalókat neki ajándékozzák, és azokból egy házi bálványt öntetett. És élete végén elszakadt a szíve az Úrtól, és az Úr mellett ezt a házi bálványt is imádta. Salamon király nem volt nála bölcsebb, Isten gazdagon megáldotta, és az élete végén az a sok pogányasszony, akit sorba feleségül vett és a háremébe hozatott, ezt olvassuk, elhajlította a szívét az Úrtól, és az ő szíve már nem volt tökéletes az Úrhoz, mint az ő atyának, Dávidnak szíve. Élete végén elrontotta mindazt, amit korábban tett. De vannak a Szentírásban ragyogó szép példák is. Az első keresztjén vértanú, István, amikor megkövezik és már haldoklik, ugyanazokat a mondatokat mondja, amiket az Úr Jézus a kereszten. Ő is azt mondja, hogy Uram Jézus, ő nem az atyához imádkozik, a mennybe ment dicsőséges Jézusnak mondja azt, amit a keresztre feszített Jézus az atyának mondott, Uram Jézus, ne tulajdonítsd nekik ezt a bűnt. Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Jézus is ezt a Zsoltárt imádkozta, hogy Atyám, a te kezedbe ajánlom az én lelkemet. Így halni jó halál, ahogy egy másik énekünk mondja. És István a mennybe függesztvény szemeit látta az Isten dicsőségét, mielőtt átlépett ebből a földi életből az örökké valóságba. Egy ott lévő fiatalember pedig, aki a keresztjének elszánt ellensége volt még akkor, látta és hallotta, hogy hogy hal meg István, és egy életre kitörülhetetlenül belevésődött a lelkébe. Ő volt Saul, akkor még fiatal rabbi növendék, a későbbi Pál apostol. Figyelvén életük végére, hogy hal meg valaki. És még egy példa, az már nem bibliai, egy misszionáriusról jegyezték föl, hogy egy életen át hűséggel szolgált valahol, és mégsem tért meg és keresztelkedett meg senki a benszülöttek közül. Aztán utána oda került egy fiatal, aki nagyon tisztelte ezt az időset, és rövid néhány hónap alatt nagyon sokan megkeresztelkedtek. És ő teljesen zavarban volt, hogy ő a kezdő fiatal hogy jön ehhez, amikor egy idős és általa nagyon tisztelt, hűséges ember élete gyümölcstelen volt. Ez hírhetten nehéz területnek számított a misszionáriusok előtt. És ő most idejön, és rövid idő alatt, vajon igaziak ezek a megtérések? És megkérdezett az idős benszülöttet, hogy mi lehet ennek az oka. És ő azt mondta, olyan sokat beszélt nekünk a te elődöd. Az üdvösségről, az örök életről, a dicsőséges Krisztusról, a halálról. Látni akartuk, hogy hogyan hal meg. És mivel láthatták, hogy hogyan hal meg, figyelvén élete végére követték a hitét. És nem volt gyümölcstelen az ő szolgálata, és az utóda nem magának tulajdonította ezt. Istennek adott dicsőséget, és az elődje hűségéért áldotta az Urat. Hogyan hal meg? Isten segítsen minket, hogy életünk végén el ne roncsuk azt, amit Isten széppé jóvá tett az életünkben, és fölépített abban. Azért is ügyelni kell erre, mert életünk végén sokféle testi, lelki, szellemi gyöngeség lehet úrrá rajtunk. Egyedül maradhat az ember. És olyan jó volt együtt imádkozni. Olyan nehéz vagy nehezebb egyedül. Feledékennyé válik. Olyan sokszor panaszolják idős testvérek, hogy annyira bánt, hogy nem tudom megjegyezni, hogy mit olvastam reggel az igéből. Örülök neki, megértettem, és egy óra múlva már nem emlékszem. Ez is megnehezíti azt, hogy belsőleg erősödjék. És sokszor lehet azt tapasztalni, hogy a halálunk előtt még egy támadást intéz az ördög ellenünk, hogy megrendítse a Krisztusban nyert bizonyosságunkat. Szabad imádkoznunk azért, hogy Isten az életünk végén különösen is erősítsen bennünket. És végül még azt hadd említsem meg, hogy sokszor meg lehet figyelni, hogy ahogy idősödünk, gyengül a kontrollunk, az önmagunk fölötti ellenőrzés, frissesége, ébersége. És egyre leplezetlenebbül jön elő az, akik valójában vagyunk. Ha valakinek a vallásossága csak máz volt, öreg korában biztos, hogy lepattog, és kiderül, hogy mi van alatta. Ha valakinek csak ugyan új embere volt, és benne Krisztus élt, és az ő természete erősödött meg benne, akkor meg ez lesz egyre inkább nyilvánvalóvá. Nem egyszer tapasztaltam már, hogy egy-egy idős testvérünk szellemileg annyira megfáradt, hogy nehezére esik beszélgetni is. De ha elkezdünk imádkozni, mintha ki lenne cserélve, frissen, üdén beszél az ő urához. Hogy mondja ez Pál apostol? Ami külső emberünk fokozatosan megromlik. De a belső emberünk napról napra megújul. A lélek nem öregszik meg, és nem fárad el. Ott nincs agyérelmeszesedés. A hite ugyanolyan friss marad a hívő embernek, függetlenül a szellemi vagy fizikai elesettségétől. A külső emberünk csak ugyan megromlik. De van-e nekünk belső emberünk? A belső ember a hit által bennünk élő Krisztus. Ő napról napra újul. Egy másik képpel az apostol azt mondja, ami kincsünk cserépedényekben van. És a cserépedény megtördezhet, megelepedezhet, össze is törik a halálban. De a kincs, a benne élő Krisztus megmarad. Mi van a mi cserépedényünkben? Jézus Krisztus önmagát kínálja, örökké való kincsként. És akkor elmondhatjuk mi is, hogy nem rettent már halálom, semmi félelem, mert tudom, hogy örök életem van az én Uramban, a Krisztusban. Gyógyuljunk hát ki a cinikus fölényeskedésből is, meg a haláltól való rettegésből is. Gyógyuljunk meg a Jézus Krisztussal való közösségre. És akkor még másokat is tudunk erősíteni, előkészíteni, vagy ha arra van szükségük, vigasztalni. Imádkozzunk. Köszönjük, Úrunk, hogy még idejében szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy most még egyikünk sem késett el, hogy felkészüljön a halálra. De köszönjük, hogy nem a halálra való készülődéssel kell eltöltenünk a testben hátra levő időt. Áldunk azért, hogy te küldetést adtál mindnyájunknak. Segíts ezt fölismernünk, és segíts, hogy örömmel vállaljuk, és folyamatosan végezzük azokat a feladatokat, amiket tőled kaptunk. Hadd legyünk mi olyan sáfárok, akiket az Úr, amikor hazatér, munkában talál. Szabadíts meg minket az élettől való félelemtől, és a haláltól való félelemtől is. Taníts meg minket igazán bízni benned, Úr Jézus Krisztus, hinni benned, és bizonyosnak lenni abban, hogy aki benned hisz, ha meghal is, él az. Kérünk, te adj igazi vigasztalást azoknak a testvéreinknek, akik gyászban vannak közöttünk. Kérünk, te adj most szent komolyságot mindnyájunknak, hogy függetlenül az életkorunktól engedjük, hogy egészen felkészíts minket arra, hogy benned halljunk meg. Köszönjük, hogy boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. Könyörgünk, Urunk, hogy erősíts minket a teherhordozáshoz. Könyörgünk betegeinkért, köztük különösen egy súlyos beteg asszonytestvérünkért. Élet és halál mesdjéjén légy nagyon közel hozzá, és te, aki gazdag vagy a kegyelemben és bővölködsz a megbocsátásban, engedd meg, hogy tőled fogadja el bűnei bocsánatát és békességét. Könyörgünk hozzád a megkezdődött nyári konferenciákért. Úr Jézus Krisztus, te magad légy az, aki az igét hinted mindegyiken, a mi gyülekezetünkben is, másutt is. Hadd kapjanak sokan új szívet, új életet ezen a nyáron, és újíts meg mindnyájunkat, és erősíts meg mindnyájunkat a benned, veled való közösségben, és add nekünk a te szent lelkedet, hogy másokat is tudjunk hozzád hívogatni. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rád magunkat, szeretteinket, életünket, halálunkat, örök életünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük most el a 411. éneket. Nem sokáig tart már földi bujdosásom. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.